Szervusztok, kedves hallgatók! Meti Heteor Podcast, most magunk vagyunk éppen, mármint hárman. Mindegyében ne is menjünk bele, 60. csillagpornó adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc.
Én pedig Körzes Igazs.
Ó, az a kis rádióhang, ez nem egészen új volt.
Ó, igen, behangoltuk.
Ez is a megfázás volt szerintem.
Így felbugyborékolt belőled a múlt. Ó, de kellemetlen. Na de...
Ez ilyen... Nagyon tetszett, most csak hete, most csak hárman vagyunk, ilyen wordsworth-esen, hogy hárman, uram, hárman.
A szolgálni, az más.
Szerintem nyugodtan elkezdhetjük még egyszer.
Nem. Elértem is kettő az elejét, most már aki tehette, az kidobta a kocsiból a kocsirádiót, vagy ilyen Bluetooth-os kazettát. Én van Bluetooth-os kazettám, múlt héten láttam, képzeljétek az interneten. Az végre valaki leműtötte róla a kilógó jack csatlakozót, itt a következő generációja ugyanannak a csodás átalakítónak.
Gyönyörű, hogy be kell szereznem.
Ha már ezt adásnak tekintjük, akkor viszont én elmondom, hogy én is nagyon tervezem, hogy leműtöm a fülhallgatóról és a telefonról a jack csatlakozót, mert hogy ez elfogadhatatlan, hogy az ember az androidos telefonjába bedug egy fülhallgatót, és amint egy kicsit is megmozdul a jack csatlakozó, akkor az android telefon azonnal Google Voice Search-ot akar indítani, és könyörög azért, hogy beszéljek neki, és ezért persze megállítja a közben szóló zenét vagy podcastot, és egyszerűen nem tudom, hogy kéne megoldani.
Időnként, amikor nekem is értsen a telefon, akkor egy berzerkerdű kerülget, és próbálok találni appot, ami letiltja a fenébe a headset kezelést. Én lemondok róla, zenét viszont szeretnék hallgatni a villamoson.
És nem lehet, ugye? Igen, én se jutottam odáig. Most inkább azt fogom tenni, hogy Bluetooth-on keresztül fogok üzemeltetni valami fülest. Hát, ha akkor úgy nem zavar be neki ez a dolog. Biciklizés közben kifejezetten bosszantó, amikor az ember meg elhallgat a fülében a zene, megáll, megigazgatja, újraindítja, visszateszi a zsebébe, teker pontosan kettőt, és megint megáll. És ezt így csinálja ötször egymás után.
Igen, és esetlen készleljed, hogy ő jelezte, hogy nem ezt akartad, de azért a biztonságod, hogy most beszeretném mondani nevet, akkor szívesen felhívja a következő 3 percben.
Ezért
nagyon el van baszva.
Fagyott pontjal kéne pofozni a Google-t.
És amúgy találtam már olyan alkalmazásokat, amik azt mondják, hogy hát a KitKat-on ez már nem működik, de 2 évvel ezelőtt még le lehetett tiltani. Na ezek különösen a köszi, szórjál még himalájai biosóta sebbe, köszi.
Na jó, de ne dühöngjünk marhaságokon, amiken úgysem tudunk változtatni, illetve ha mégis tudunk, arról majd beszámolunk itt az adásban is. Addig is nyissuk meg az égi jelenség rovatunkat, annál is inkább, mert ott tulajdonképpen olyan nagy léptékű, igazán komoly dolgok vannak. Például ma, amikor ezt az adást felvesszük, akkor egy egészen komoly évforduló van. Ma 50 éves a Big Bang Theory.
Ilyen régóta megy ez a sorozat.
Hát látod,
annyira vártam, hogy ezt mondod.
Én is azt gondoltam, hogy ha feldobom ezt a labdát, akkor valaki le fogja csapni. Nem a sorozatról van szó, hanem magának az elméletnek. Az alapjául, vagy hogy kell ezt mondani, tehát két rádió csillagász felfedezett valamit, ami felfedezés az alapjául szolgált ennek az ősrobbanás elméletnek. Találtak valami zajt 64-ben, május 20-án hallgatózva, találtak valami zajt, amiről mindenféle zavaró források kiszűrése és jeltisztogatás után arra a következtetésre jutottak, hogy hát és innentől kezdve már nagyon szakszerűtlen leszek az egészen biztos, de hogy ez végül is valami, egy régi-régi robbanásnak az ilyen hővíz hangja, és ebből párolták le aztán később az ősrobbanás elméletét, ezért aztán Nobel-díjat is kaptak, és pont ma 50 évvel ezelőtt füleltek rá erre a zajra először.
És egyébként pont ma, hogy is van ez? 4,35 plusz-minusz 0,012, szóval a 10-17 másodperces az univerzum. Úgyhogy, ha még van elfújni való gyertya, akkor itt az alkalom.
Illetve a másik évforduló, hogy pont majd jött vissza Marty McFly a jövőből.
Végre megtaláltuk azt a napot. Sikerült összeszervezni, hogy épp akkor legyen adás, amikor Marty McFly visszatért a jövőből.
Az aggódok, hogy ezt úgy kéne csinálni. Van egy ilyen, hogy az amerikai könyvtárakban például nem mondhatják el, hogyha valamelyik olvasóról kikért az FBI adatot, úgyhogy kitalálták, nem tudom mennyire városi legenda szintű, de szórakoztató történet, hogy kitesznek egy táblát, hogy ma nem kérte el senkitől, vagy senkinek az adatait az FBI, és figyeld, hogy mikor tűnik el ez a tábla.
És ha észreveszed, akkor mit csinálj? Kezdj el hanyat homlok rohanni az ellenkező irányba?
Igen, igen. Tehát azt fogjuk csinálni, hogy azon a napon, amikor Marty McFly tényleg visszajött a jövőből, akkor így nem mondunk semmit.
Hú, az egy csendadás lesz. Föltesszük a Spotify-ra, és megkérjük a rajongókat, hogy streameljék.
És ebből fogunk turdézni.
És ebből turnét indítunk.
Igen, igen. A Nagyferónakról van egy olyan sztori, hogy mielőtt zenész lett volna, azelőtt volt egy ilyen MC szerepe, nem is tudom, melyik zenekar mellett, ezért én olvastam, ami abból állt, hogy fent ült a színpadon egy láda sörön, időnként megívott belőle egyet, és felkonferálta a következő dalt. Nagyjából így tudom elképzelni a koncertjeinket is, csak három láda sör kell.
És mind a hárman csak felkonferálunk egy dalt, ami aztán nem hangzik el.
És küldjük mindenkinek, szereti meg Évinek a 3B-be.
Így. Így, na jó, de itt jön a következő égi jelenség, bár ez inkább csak a levegőben van, de engem mindenféle gondolatokra indított. Úgy írtátok idebe, hogy BuzzFeed esedik a... Na, ki BuzzFeed esedhet még? Hát most már a Lockheed Martin is.
Nagyon, nagyon, nagyon vicces.
Én is nagyon viccesnek nem. A Lockheed Martinról ugye azt kell tudni, hogy ez egy irgalmatlan méretű amerikai fegyvergyártó koncern. Én csak a repülőiről tudok beszélni hosszan, de talán elég annyi, hogy a ma szolgálatban lévő összes vadászgép, tehát az F-35-ös és az F-22-es is Lockheed Martin gyártmány, meg van még néhány emblematikus repülőjük, de van nekik hajójuk, meg éjjellátó készülékük, meg tankjuk, meg minden. De most, ami feltűnt az a websájtjukon, az lényegében egy totó, 13 kérdéses totó, mind az ember nélküli repülő, nem, ember nélkül működő fegyverrendszerekről szól, nem csak repülők vannak benne, van robottank, meg robot búvárhajó is köztük, és ki kell találni, hogy melyiknek mi a neve. A kitalálás az lényegében egy kattintás a termék oldalra.
Közben ez a Sirena a háttérben azt jelezte, hogy lelapoztam az oldal aljáig, ahol a Terminátornak a gife várt, így egy ködbe burkolva egy félelmetesen kéken világító robot.
Az, igen, az utolsó. Egyébként, amit mindenféle egyetemisták játszanak vele mostanában, nagy darpa pénzekért emberre tervezett környezetben kell működni, nem arról szól, hogy mindenkit meg fog ölni, és ki tudja nyitni az ajtót, és amivel elbújtál.
Ez volt az, aki hasba rúgtak, és helyreállt, ugye?
Az a Batman, de nem is Lockheed Martinig fejleszték, tehát még van jövő majd, amikor összeállnak a Google-el.
Á, de figyelj, ez már így is nagyon durva, mert ez az egész oldal, ami nem is 13 találatos, mint a Totó, hanem 15. Szóval 15 különböző ilyen emberi közvetlen vezetés nélküli hát fegyverrendszer tulajdonképpen mindegyik. Tehát, hogy eddig azt gondoltam, vagy valahogy az a percepciója ott bennem, hogy hát úgy most már van egy-egy drón, ami úgy így-úgy repked. És aztán így hirtelen arra kell rájönni, hogy tényleg csak a Lockheed Martinnál van egy csomó különféle típus, különféle méretű, különféle technológiákra alapozó, de tényleg itt van ilyen kis balzafából épített repülőgép modellre emlékeztető szerkezettől a hatalmas ember vezette helikopterig, amiben nem ül mégsem ember, meg a B2-es lopakodó bombázónak az ember nélküli változatáig lényegében minden. És az egész tényleg egy kicsit a Skynetre emlékeztet.
Tudod, mi volt nekem ilyen meglepő annak idején? Amikor, és nagyon sokáig úgy élt bennem a drón, hogy az egy ilyen kis propellere cuccos, felbocsátják, és ott jól megfigyeli a törzsi harcosokat, hogy olyan iszák kumiszt a falu főterén.
És van ilyen is a listán egyébként.
És amikor ehhez képest először jött az olyan videó, hogy igen, és akkor erről a cuccról Hellfire rakéták indulnak el a törzsi férfiak felé, akik utána nem iszák már a kumiszt, az úgy a basszus, hát ez sikerült olyan gyorsan fegyveresíteni, hogy észbe se kaptunk, és már öl.
Hát így van, az ugye az eredeti kategóriát azt UAV-nak hívják, és aztán amiről te beszélsz, az meg az UCAV, a Unmanned Combat Aerial Vehicle, tehát a felfegyverzett változat, és nagyon sok ilyen van most már. A többség az egyébként körülbelül akkora, mint egy emberes repülő.
Engem az lepett meg, amikor igazán belegondoltam, hogy mekkora leg van, amikor tehát ezeket Amerikából vezetik.
Igen.
És mondjuk Kis-Ázsián vetik be, és azért van egy pár száz millisekundum aközött, hogy látod, hogy mi történik, és hogy mit csinálsz, és a még a fénysebességgel is eltelik egy kis idő.
Hát igen, de az nem olyan nagy baj, szerintem pár száz millisekundum, de akár mondjuk egy másodperces leg
is. Feri, próbáltál már FPS-t játszani, úgyhogy egy kis legged is volt?
Hát FPS-t nem lehet úgy játszani, de azért, itt amikor konkrétan repülünk, akkor nem erről van szó.
Hát sokkal igen, gyorsabban mész, mint amikor egy FPS-be szaladgál.
Igen, de sokkal nagyobb távolságokon is, és
sokkal kisebb
barátot kell eltalálni. Hogy 2 vagy 2,5 kilométerről indítod azt az adott fegyvert.
Irányítottak a fegyvereid, plusz nem hozza le a sajtó, hogyha véletlenül tényleg egy nászmenetet találtál el, illetve csak az Al Jazeera és a kutyát nem érdekli, ugye?
Hát a PTSD-det nem érdekli.
Mit csodálod?
Hát a PTSD-det. Tehát az egy nagyon-nagyon stresszes dolog, hogy nem tudod biztosan, hogy mit találtál el, mert amikor megkapod azt, amire kiküldted az utasítást, hogy lőjön, és visszakapod, arra már abszolút nem azt látod.
De úgy persze nem véletlen az, hogy ennyire tiltakoznak a drónos harcmodor ellen. Tehát ott tényleg átlép valamit az emberiség ezzel.
Hát leginkább azt, hogy félti a katonáit. Ugye ennek pozitív és negatív hozadékai is vannak. Mert amíg egy F-16-oson ül a pilóta, akkor az F-16-os az azt hiszem általában olcsóbb, mint a pilóta teljes kiképzési finanszírozása. Tehát nem akarjuk elveszíteni a pilótát. Az F-16-osért nem olyan nagy kár a pilótáért kár, de ha már nem ül ott az a pilóta, akkor hát sokkal könnyebben feláldozható az a szerkezet, tehát könnyebben is vetjük be.
Meg elmúlik az egésznek a maradék emberiesség, és a sportszerűséget direkt nem használtam, mert az
ezért nagyon... Emberiességről beszélni modern fegyverrendszerek esetében az szerintem nem értelmetlen.
Legalább ott van döntéshozóként, meg az a saját szemével látja. Nem nagy dolgok ezek, csak egy ilyen finom átmenet a határon.
Az operátor így is ott van döntéshozóként, és így is a saját szemével látja. Nincs jelenleg...
Több száz millisekundum késéssel.
Hát igen, de az
szerintem... Az éppen elég ahhoz, hogy ne érezd teljesen az, hogy mit csinálsz.
Ez a vadászpilotákra pontosan így igaz, ők sem... Sok esetben ők sem pontosan tudják, hogy mit csinálnak egyrészt, másrészt sok esetben a harc keltette adrenalin felhőben rossz döntéseket hoznak, ilyen kamaszos hevületű döntéseket is hoznak sok esetben. Szóval ennek lehet előnye és hátránya is. És másrészt azt akartam mondani, hogy jelen pillanatban nincs olyan fegyverrendszer a világon, legalábbis én úgy tudom, ahol a magának a fegyverrendszernek a bevetéséről valamiféle szoftver döntene, ne pedig ember. Tehát ezek az utcavok is, amik repkednek, ezek sem tudják maguktól elsütni a fegyvert és meghúzni a ravaszt.
Jó, persze, autonóm rendszereket még nem engedtünk el.
Így van.
Az majd a következő határ lesz.
Igen, igazándiból...
És amíg ennyire alaszolunk, akkor Ferenc, amire odaérünk, akkor is azt mondja, hogy tulajdonképpen most is ez történik, szóval nem akkora nagy különbség.
Hú, de kijött belőle a taszos.
Azaz.
Hát egy idő után nyilván vakarni fogjuk a fejünket, amikor ilyen kép felismerési algoritmusokon fog múlni, hogy a nászmenetet találják el, vagy a katonai csapat összevonást.
Most legalább mindegyik emberi hiba volt.
Így van. De az tény, hogy élő emberpilóták is szoktak, illetve csak ők szoktak pillanatilag nászmeneteket megbombázni.
Na, de van egy sokkal nyugodtabb.
Volt a Wildben egy remek
cikk. Egy másodperce, hadd térjek vissza Lockheed Martinnak a tatójához, mert hogy azt azzal a szemmel is érdemes végignézni, hogy milyen elképesztően szellemes fegyverrendszereket terveznek és gyártanak manapság. Tehát, hogyha eltekintünk attól, hogy mire való, és elővesszük a fegyvermániákus pasi énünket, akkor azért lehet ebben a listában olyanokat találni, amire egy csettintesz, hogy hú, ez de menő. A helyből felszálló és repülővé konvertálódó szállítóeszköz, amiben nincs repülőtest, csak maga lényegében a emelőrotorok burkolata és egy ilyen kampó, ami felveszi azt, amit szállítani kell, legyen az sebesült vagy egy terepjáró. Marha jó dolgok vannak, ott érdemes véglapozni. És bocsánat, a Wired-ben van egy cikk, ezt akartak azt mondani.
Uh-huh. Hát nem is a Wired-ben. Megkeresem, belinkelem.
Közben azt akartam mondani, hogy a ruszkiknak, ha nem is tudom melyik hanyadik generációs tengeralattjárójánál voltam úgy, hogy oké, persze tengeralattjáró eleve szexi amúgy, de amikor a folyékony ólom hűtött támadó tengeralattjáró, aminek titánból kellett csinálni az elejét, hogy ne kopjon le a vízben, és csak az bírta a nyomást, és ott a folyékony ólommal volt egy olyan probléma, hogy fűtve kellett tárolni, akkor is, hogyha ki volt horgonyozva, mert hogyha beleköt a reaktorba, akkor szopóban az maximum kalapáccsal szedett ki belőle. De ott éreztem azt, hogy elértek egy olyan rendkívül komoly tetőt, ahol menőségben és értelmetlenségben sem lehet tovább menni azért.
Itt van, a GQ-ba volt, teljesen váratlan helyen volt ez a cikk, de hosszú, úgyhogy nem fogom felolvasni, se összefoglalni értelem.
Azért valamit mondjál róla, hogyha már megemlítettük.
Jó volt, úgy emlékszem.
Nagyon tetszett, elolvasását ajánljuk.
Olvasolatló.
A drónok pilótáiról szól, ugye, akik...
Akik nagyon stresszesek, amiatt már nem látják, hogy mit lőttek le.
Így van, igen.
Szegények. Szívünk velük van.
Szívünk velük van, akárcsak a csillagászokkal, akik viszont... Hát, egy nagyobb adag fényképet bocsátotta ki Európa déli obszervatóriumából.
Igen, aki a tavalyi nyaralását még nem szelektáltak, és emiatt van 30 gigabájtnyi fényképe görögről, az most mindenképpen megnyugodott, mások sokkal kevésbé tudnak szelektálni. A Európai déli obszervatórium 10 gigabájtnyi csillagpornót adott ki, ilyen 5000x3000 pixeles, meg 6000x még nagyobb pixeles felbontásokban.
Az tök jó, mert akkor ki lehet vágni azt a másik turista családot, aki belelógott a kép sarkába.
Ebből simán turista családok ezrei férnének rá, hogyha bárki hajlandó lenne elmenni Chilébe, meg ilyen helyekre, ahol ezeket fotózták. De rohadt jól néz nekem ki. Hosszú idős, húzza a csíkot az autó. A csillag meg bezzeg, nem, amit nem tudom, hogy csináltak. De mindegy is nagyon szépek.
Megvárták, amíg egy helyben áll egy pár percig az a csillag.
Tartok a csitum elé, na most csak kicsit fényképezünk.
Ül, fekszik,
vagy csillag. És van itt egyébként timelapse, meg minden, meg egy nagyon rövid kell leírás arról, hogy mit használtak erre a cuccosra. A kamerás robottól kezdve a nem is tudom, EOS eddig tucatjaiig vannak dolgok, és 17 napon keresztül fotóztak csillagokat.
Na hát ez volt eddig a levegőjégben a múlt héten. Találtunk viszont még nem is a múlt héten, hanem az előtti 59. heti meteor legénységével közös adásba egy olyan hirdetést, ami nagyon 21. századi, nagyon ilyen mindenki lehet kiadó, mindenki lehet tartalomgyártó típusú tartalom, és még egy nagyon, tehát vicces az egész, és a végén van még egy csodálatos inci-finci kis csavar is benne, de egyébként nem máshogy
beszélünk. Mi a csavar?
Használt autónak a eladásáról.
Én tök nem emlékszem azon a csavarra, azon kívül, hogy ez egy nagyon csinos Volvo, és így el is kezdtem át számolni, hogy 7500 korona az mennyi forint, és hát végül is haza tudjuk hozatni Tamással.
250.000 forint pont, ennyire kapsz pont ugyanilyen Volvo-t itthon.
Igen, ez a nagyon csinos Volvo, egy elég öreg kombi Volvo. Szerintem a 70-es évek amerikai filmjében jártak ilyesmivel az igazán értelmiségi.
Ne viccelj, ez egy 93-as autó.
Nem mondod.
Már akkor sem volt ízlése.
Jó rendben, de biztos, hogy 70-es években se nézett ki sokkal másképpen, akkor is ilyen kocka volt. Mindegy, de egy jó Volvo, tényleg. Egy menő Volvo. De ez már egy elég öreg darab, és a tulajdonos az forgatott hozzá egy kis reklámfilmet, ami a hollywoodi mozitrélereknek a stílusában és az ilyen autós filmeknek az összes klisét felvonultatva mutatja be ezt a pirosra dukkózott, kicsit kapottas öreg kombi Volvo-t. Tényleg gyönyörű az egész, és tudom én, olyan mondatok hangzanak el benne, egy lelkes, nagyon mélyre szelős hangú narrától szájából, hogy másfél tonna tömény mozgási energia, és te meg akarod venni ezt a Volvo-t.
Egy letűnt kor mestereinek csúcsmunkája. Az autó rendelkezik kül- és beltérrel.
Igen. És ezen közben, miközben ilyen mondatok hangzanak el, GoPro-val felvett nagylátószögű képek mutatják a kereket, amint valamiféle sivatagos, kősivatagos úton forog, meg az autót közelítve, távolítva. Szóval olyan igazi, tényleg olyan igazi autós klisségyűjtemény, és egyébként a poén a végén az, amit hát most elmerek spoilerezni, mert így is érdemes megnézni, hogy halljuk ezt a sok-sok nagyon magabiztos, nagyon hollywoodias ömlengést, és azzal végződik, hogy és te ember, vedd meg az én Volvómat, léci.
És hát teljesen érthető, mert egyébként látszik a képek, hogy ez a Volvo, ez megjárta, ha a kutyát rohadt, igen, ez a Volvónak rohadnia kell.
Van, van egy svéd grafikus, akinek nemrég ment körbe a képsorozata, meg lehet venni egyébként printben, és így irodásan vettünk is belőle, én meg egy kollégám. Nekinek az összes képe úgy ilyen svéd táj, valami furcsa nyomott idill, űrhajók alkatrészei a háttérben, kocka Volvók és kocka Volkswagenek, szanaszét és játszadozó gyerekek.
Igen, és abban hangzik.
Egyébként egyrészt, hogy tök jól néz ki, másrészt, hogy amikor Svédországban voltam egy hónapja, akkor kiderült, hogy bárhonnan tudsz, simán elkatítasz egy fényképet, és az úgy néz ki.
Tehát a Svédország úgy néz ki, mint hogy ott megszűnt volna az űrkorszak 30 éve?
Igen, és kocka
Svédország régi?
És elhagyatott űrhajó alkatrészek és játszó gyerekek.
És frissen zsírozott szőrűrén szarvasok mindenhol.
Igen.
Atya úristen.
És tél is van, meg hideg, meg minden?
Hűtök az ünnepek.
Nem. Mi az a sárga, amit belinkelt ide? Szerintem Ádám.
Az egy 70-es évekbeli Volvo, akkor még jól néztek ki.
Ez egy nagyon szép Volvo, igen. Ezt majd a kedves hallgatók is láthatják, amikor fellapozzák az adásnaplót. De most ellépünk a 21. század használt autó hirdetésétől, és helyette inkább kütyükről fogunk beszélgetni, ami végül is a mi dolgunk lenne itt ebben az adásban. Mindjárt ott az első
kütyük. Egyre preskriptív.
Egyáltalán nem értek.
Nézd, a tagline-unkban is benne van, hogy ez kütyükről, meg technológiai eszközökről szól. Bár a Volvo az egy technológiai eszköz, de azért ez a Volvo speciál, hát hogy is mondjam, nem képviseli a kortárs.
Nem, de a GoPro, amit ráragazgattak.
Nem, Ádám, az akkor igen? Az lenne a nevünk, hogy Kütyű Podcast, vagy még inkább Kütyű, de nem ez a nevünk, úgyhogy arról szól, amiről éppen beszélünk.
Én többnyire heteorokról szoktunk akkoriban.
Hát metente, igen.
Szóval megmagyaráznátok, hogy mit keres egy Firefox OS-sel felvértezett ZTE telefon, amit az eBay-en lehet megvenni? Itt mi nálunk?
Nem, hát én voltam.
Nem, ez nekem nagyon, nagyon csodálatos. Van ugye a ZTE-nek egy olyan telefonja, amit a Firefox OS nevű érdekes jelenséggel együtt szállítanak, aminek... Tehát ugye ez egy olyan operációs rendszer, ami összesen egy darab Firefox böngészőből áll, amin keresztül tudsz telefonálni, meg SMS-ezni, meg böngészni, meg mindent.
Hát meg mindenféle JavaScript-ben írott appokat is futtat.
És ebben a fejlesztők számára az a poén, hogy gyakorlatilag, hogyha van egy weboldal, akkor van egy alkalmazásod, és így akkor megkönnyíti a fejlesztést, meg a portolást, meg ilyeneket. És az egészet ilyen nagyon fejlődő piacokra tervezik. Tehát ez egy kimondottan olcsó telefon, kimondottan nem gyors hardware, nem drága hardware, és a hivatalos boltja az eBay-en van. Tehát azon a helyen, ahova felmegy az ember venni 300 forintos egy darab gombot, ami elsüti a vakut a fényképezőgépén, vagy ahova 2000 forintos Indiában összerakott karórát vesz.
Tehát, hogy úgy képzeljem el, hogyha magyarra akarnám fordítani, mint hogyha a Concord nevű ilyen, hát mindenféle elektronikai eszköz magyar gyártója, az a Vaterán nyitna márka boltot?
Igen.
Jó, ez tényleg munkahelyi.
És pont ez a baj, a Firefox OS-sel, hogy van egy platformod, és még életemben nem láttam élő Firefox OS felhasználót, aki nem volt fejlesztő vagy evangelista. Utóbbi kettő, szevasztok velük, igen.
Nem tudom, tehát az vagy úgy tűnik, hogy egyelőre az androidos telefonok azok gyorsabban olcsósodnak, és állandóan verik ár-érték arányban is, meg sima árban is ezeket a Firefox OS-es telefonokat. De ettől függetlenül egyrészt egy tök érdekes kezdeményezés, másrészt az, hogy tényleg a világ bazárában árulják ezt hivatalosan.
az nagyon jelzi a pozícionálását a terméknek.
Az idők szele.
Hát, hogy ezt csak azok vegyék meg, akik tudom én, túros palacsintából is csak használtat szoktak vásárolni.
Kinten ezek egyrészt megnézni, hogy mennyi a használt túros palacsinta kilója, másrészt pedig, hogy az Alibabán van-e Firefox OS-es telefon.
Vagy a Deal Extreme-en biztos van.
Androidos van, azt néztem. Mert ugye, tehát Androidból úgy áll az eBay, meg az Alibaba, hogy nagyjából 10 000 forintért lehet venni már használható rendszerű, meg nagyjából használhatónak tűnő specifikációval rendelkező tableteket.
Igen, ugye van egy ismerősünk, aki egy közös ismerős, és akinek az a tulajdonképpen a hobbija, hogy ilyen 10 000 forintos tableteket megvásárol Kínából, és aztán nagyokat nevet rajta, hogy milyen furcsa dolgokat csinálnak ezek az eszközök. Általában az szokott lenni a tapasztalata, hogy valójában ezek nem használhatók pingpongozáson kívül lényegében semmire.
A múltkor vett egy olyat egyébként, azt láttam, amit navigációként lehet használni a kocsiban, szép nagy, azt hiszem 7 colos, és amikor szembe jön valami korlátozás, akkor azt szoktam mondani, hogy de hát 20 000 forintba került, hát mit akarok ettől? De így is tök jól működik, megy az Angry Birds, megy a Google Maps, stb. Tehát, hogy van ennek valahol most már lassan létjogosultsága, vagy legalábbis nem kizárólag ott van rossz dolgok léteznek olcsóból és kínaiból.
Igen, hát egyébként ezt a mi telefonjaink, mármint a Kelt és én telefonom, a Moto G, az ezt példázza, hogy most már nem csak rossz telefonokat lehet kapni olcsón, hanem jókat is. És hát egyébként
az az ár még nem az olcsó szerintem.
Az még nem, de most jött ki éppen a Motorola Moto I, vagy E, nevű készülékével, ami viszont kifejezetten a Moto G alá lő, de ugyanúgy be van ígérve a folyamatos szoftver frissítés, és az ára az egészen szívből markolóan alacsony.
Ezekben az olcsó telefonokban igazán azt tetszik, hogy az utca megtalálja a dolgoknak a szerepét, működését, helyét.
Köszönjük, Vilmos bácsi!
De most komolyan, itt vagyunk ebben a Cyberpunk jelenben, ahol
nem, tök nem esik folyamatosan az eső, és nem járunk bőrkabátban, és napszemüvegben este is.
Viszont ha már Vilmos bácsit emlegettük, ha jól értem, akkor Vilmos bácsinek megérkezett a nem is Kínából, hanem Indiából rendelt csodálatos készüléke.
De most hagyjuk a Vilmos bácsit, mert ezzel csak összezavarjuk a hallgatókat.
Oké, rendben. Vilmos bácsi, kikapcs.
Mind a kettőnek megjött egyébként az órája.
De várjál, most felhangosítom a mikrofont, hogy hallatszom. Csak búgok. Jó.
Nekem sem sikerült, próbáltam a ketyegést közvetíteni, de nem. Mindenesetre itt van, és csodálatos. Életem mennyire jó 3000 forintot nem vertem el, ami nem volt vodka.
3000 forintért vásároltál egy órát?
Egy mechanikus órát, igen. 17 darab kővel.
Aha, és ezt akkor gondolom Hindusztánból rendelted, ahol a múlt adásban megbeszéltük, megállt az idő, és 60-as, 70-es években megvett licenszeket gyártanak le mai technológiával, és adják vicces áron el.
Egy darab licensz, ami egy 1960-as Citizen Mechanica, és ők 61 óta gyártják folyamatosan.
Hát órában így van ez, de van ugye ilyen autó is, meg állítólag Hindusztán az lényegében ráállt erre a retro technológia legyártása mai eszközökkel sínre.
Annyit csúsztatunk egyébként, hogy mint az óragyárnak konkrétan vannak egyrészt automata modelljei, ami azt hiszem egy valami másik Citizen Mechanicát vesz alapul, meg vannak Warz órái is, de hát azok nem érdekesek. Én egy kicsivel többet fizettem érte, azt hiszem, hogy így totál 6 vagy 7 ezer forintból jöttem ki, mert még ráfizettem a shippinget is. Ezért egy vadonatúj órát kaptam egy év garanciával, amire rá van írva a garancia papírra, hogy ez nem csere garancia, hanem egy évig szervizelik. És a csomagolás az külön élmény, ugyanis egy uzsi dobozba volt csomagolva, ami uzsi doboz egy vászonnal volt betekerve, ami a szélein óvatosan egy vékony vörös szénaszállal le volt varva, és az illesztéseken még fiaszpecsétek is voltak rajta, hogy igazán biztosan le legyen zárva. Ez egész úgy nézett ki, mintha tényleg időutazás lenne.
Itt szeretném jelezni, hogy közben felfedeztem egy másik boltot, az a orosz iparnak a kiaknázásáról szól. Bárki vert magának teljesen új Vostok automata órát, nem a Vostok Európát, ami egy ilyen design márka lett, hanem az eredeti, a parancsnoki, a FSB-s címerrel díszítettet, 56 darab amerikai dollárért.
Ádám, ha lenne egy kis eszünk, akkor most megcsinálnánk azt, amit az osztrákok megcsináltak a lomográfiával.
És divatba hoznátok a régi lepattant órákat?
Hát a lomográfia is akkor lett nagy cucc, amikor elkezdtek elterjedni a digitális gépek. És akkor a két Pétervárt megjárt bécsi srác az rájött, hogy el lehet adni a hanyatló nyugatnak ezeket az egyszerűbb kornak a kincseit.
Kéne írnunk egy manifestót, Gáspár. Kezdve rögtön azzal, hogy pontos kvarcórát bárki tud magának venni, ez ellenben mechanikus és késik naponta 2 percet.
De azt még hagyjál, hogy késik naponta 2 percet, de hogyha elfelejtett felhúzni, akkor meg fog állni?
Akkor sokkal többet is tud késni, igen.
De akkor naponta 2 szer pontos lesz.
Hogy ez a két világ összeérjen, a mechanikus órák és a csúcs technológia, ehhez én találtam nektek egy olyan okos órát, ami kifejezetten szerintem nektek lett kitalálva, de konkrétan kettőtöknek, Kairosnak hívják, és ez kérlek tisztelettel titeket egy felhúzható okos óra.
Ez nem micsoda mérvű fasság.
Szerintem nem is olyan rossz. A következőről van szó. Védj egy nagyon komoly és drága óramechanikát, egy hagyományos óramechanikát, és a zafír üveglapra, ami egyébként elfedi vagy lefedi a számlapot, annak a helyére tegyél be egy átlátszó LCD kijelzőt, meg valahol rejtsd el benne az elektronikát, és így érd el azt, hogy van egy ilyen hagyományos ékszerkarórád, aminek a tetején viszont van egy kijelzővel rendelkező cucc.
De ronda szegény.
Nagyon szép, eszembe nem jutna viselni. De... Tökéletesen ki van találva. Ezt el kell ismerni. Ugyanakkor én igazi 3 pálcás azért. Na, megszakadtunk? Halló.
Én hallok, én csak itt ámulok, hogy ez egy 46 millis óra. Tehát így nincs akkora tenyerem se, hogy ez így elférjen.
Ez széltében 46 milli?
Hát az az átmérő. Nem tudom, hogy a csatlakozó részhez benne van ebben a számban.
És kisebb a 5 centinél a tenyered?
Hát... Nem, tehát a 38 millinél szélesebb, vagy hát nagyobb óra az ilyen bohóc méret.
Na jó, de hát ez egy létező stílus, ahogy mondjuk, mit tudom én, a lányok is szoktak hordani olyan nyakékeket, amik látszatra megegyeznek egy, tudom én, egy peres gumival szerelt alufelnivel, aztán mégsem azok, és jól néz ki. Ez nem... Nagy óra. Szeretik a nagy órát a pasik.
Jobban látszik, ugye? Messzebbre.
Úgy igen.
Ha a BKV bérleted van, és nem hordod magaddal a nyullábas BMW kulcsot, hogy kicsezd a kosztában az asztalra, akkor legalább az óra.
Így, pontosan. Na, erre például tökéletes a Kairos, és még azt is kírja, hogyha hívásod van, meg azt, hogyha lemerül mindjárt a telefonod.
Lemerül mindjárt az órád.
Azt is kérje, de egyébként azt írják, hogy 5-7 napig fogja bírni ez az óra egy feltöltéssel, ami már túl jónak is tűnik.
Tudjátok, hogy mit kell még ebben kidolgozni nagyon gyorsan, hogy a felhúzóval lehessen sófolni az akkumulátort is, és aztán odaadni Kofi Annának, hogy le tudja törni.
Egy csomó órával találkoztunk ma már. Ezek nagyon jó dolgok voltak. Van még egy-két kütyünk. Az egyik az e-book olvasó, amit kifejezetten hosszú járatú amerikai hadihajó utazásokra szánta US Navy, és kicsit talán már meg is járta az internetet, de azért nekünk mindenképpen beszélni kell róla. Ez a haditengerészet e-book olvasója, vagy e-könyv olvasója.
Azaz, hogy összolvastad betűszót, akkor nerd.
De ez egy betűszó, a nerd.
Igen, majd rá van írva nagyotik, hogy nerd, hogy Navy e-reader device.
Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj Igen, csak ott olyanok szoktak kéne, hogy oftac, meg astuc, de azért, hogy nerd.
Astuc. De csak van olyan, ahol van értelme. Na mindegy, vízállótokban, mindig tegyük hozzá, vízállótokban, ezek az emberek mindenre gondolnak.
Hát ez nagyon vicces, igen, az e-book olvasó vízállótokban van, bár én azt gondolom, hogy most 2014-ben nincs olyan amerikai hadihajó járat, ahol őrséget kell adni, tehát hogy kint kell állni a fedélzeten és nézni a vizet. Ugye ilyen nincs már.
De hülyén venné ki magát, hogy nem lenne vízálló egy tengerésznek az e-könyve.
De hogy ennek tényleg a PR értéken kívül nincs semmiféle valós jelentősége, nem? Hát hol lesz vizes egy tengerész e-könyv olvasó?
A tengeren.
De el tudom képzelni azt, hogy mondjuk megkapnak ilyen kezelési utasításokat is erre a harci e-book olvasóra, és akkor azt elő kell kapni miközben. Tehát tudom, jobb kézzel csavarozzák a torpedónak a propeller anyacsavarját, bal kézzel pedig nézik, hogy hány fontra kell meghúzni azt a csavart.
Na, de elsétálunk a lényeg mellett, hogy most az történik, hogy a tengerészet kijelentette, hogy a bármilyen e-book olvasót használni, ez egy biztonsági rés, mert arra bármilyen adatot rá lehet tölteni. Ehelyett itt van egy kész könyvtár, amiből lehet válogatni.
És ez zárt rendszerű.
Ez egy zárt rendszer, ahol fel van töltve minden a trónok harcától a nem tudom, a gyűrűk uráig, és más olyan könyvek is, amik nem fantasy, mert így nem jött ki jól a gyors végigpászázás a cikknek, tehát van rajta szép irodalom, van rajta könnyű olvasmányok, és van rajta ilyen munkához kapcsolódó dokumentációk.
A cikk a öt nagy New York kiadóból legalább hármat felsorol.
Igen.
Ki kell van szerződésük, és ez nem is most kezdődött amúgy. A Navy-nek egészen izgalmas ilyen könyvtáros, családos, szórakoztató, stb. Cuccai vannak. Két-három klikre meg lehet találni ettől.
Hát ez nem is olyan nagyon meglepő, ugye egy ilyen nagyobb, mondjuk egy repülőgép anyahajón 2-3 ezer ember teljesít szolgálatot egyszerre. Amikor 3 ezer ember utazgat egy hajóval 6 hónapon át a tengeren, de nagyon komoly, úgy értem, igazán átgondolt, rendes könyvtárosok által megállkotott könyvtár kell, hogy ne bolonduljanak meg az emberek, és akkor az csak az egyik dolog, amivel szórakoztatják őket.
Hát vagy van a másik iskola, amit a Karib-tengeren szoktak csinálni, megállnak minden szigetnél, kint a legénység Duda koncertje, fotózkodás a helyiekkel.
De például az érdekes, hogy egy ilyen valós, szűk, de mégiscsak hangos fogyasztói csoportot szokott jelenteni a konzolgyártóknak és a játékfejlesztőknek a tengerészek és katonák, külföldi kiküldetésen levő katonáknak a csapat, akik ugye nem tudnak használni netet, mert természetesen publikus internet hozzáférés ezeken a hajókon, illetve ezekben a táborokban nincsen, és ezért például nem tudnak bizonyos biztonsági követelményeknek megfelelni a játékkonzolok esetében.
Igen,
a Microsoft
meg a Steamet annak idén elő is vették, amiatt, hogy ez a időnként jelentkez fel az internetre, és csak ennyi a DRM-ünk dolog, ez nagyon nem működik így atomtenger alattjárón.
Apropó, az meg volt, hogy a Microsoft fog Kinect nélküli új Xbox One-okat eladni?
Igen, nyártól indul a forgalmazás a Kinect nélküli Xbox One-nak.
És mikor jön Magyarországra az Xbox maga?
Én már láttam boldogon, hogy lesz
szürkeimport. Szürkeimport, ősszel lesz a hivatalos magyarországi bevezetés. Hát addig is megvehető lényegében mindenféle hátrány nélkül.
Persze csak a hivatalossága lesz vicces, amikor kijön az első sajtóközlemény, hogy és most az új Xbox van.
Hát az vicces lesz, de az majd minket kicsit megnevettet a tömegeket, akik vásárolni akarnak, azok meg. Lesz, jó lesz az úgy. Ó, és egy újabb, ha jól hallom, atomtenger alatt járó húzát az adáson.
Ennyire behalszik?
Igen.
De mennyire?
Mit tagadjuk?
Ne viccelj, lajstam, illetve is le lehetett olvasni.
Igen, pedig most ide kell kanyarodjál a tenger alatt járó dolgoz, mert abban egészen biztos, hogy WhatsApp-ot buy dolgot, azt te írtad idebe.
WhatsApp-ot bees.
Bocsánat, WhatsApp-ot bees.
Ó, ez annyira tökéletes. Nagyon szeretem, amikor csinálnak egy olyan paródiát, amin minden ott van a helyén, és ha nem koncentrálsz nagyon, akkor el is hiszed, hogy igazi. Most is ez történt, egy fejlesztő írt, hogy vannak most ezek az ilyen nagyon, nagyon lokatív programok, amik egy helyben működnek, hogy ez egy hely környékén levő embereket szedik össze, különböző szempontok szerint. Például most nagyon, nagyon divatos a Tinder, és ennek a trendet meglovagolva csinált egy fejlesztő egy olyan programot, ami csak és kizárólag az Applebee's című amerikai láncétteremben működik. Ezt úgy kell elképzelni, ez egy ilyen leülős étterem, de mégis olyan, mintha fast food lenne. Nem önálló éttermek, hanem rengeteg, és tényleg minden utcasar, vagy minden városban, vagy legalábbis minden bevásárlóközpont szélén van egy ilyen Applebee's étterem, de ez ilyen leülős, pincéres kategória. És csinált egy olyan programot hozzá, ami az összes Applebee's-ben működik, és az Applebee's-ben jelenleg levő emberek tudnak csetelni.
Emlékszel arra, amikor 2007-ben ezt Bluetooth alapon megpróbálták eladni itthon?
De akkor komolyan is gondolták.
Bluetooth volt a dolognak a
cím. Ez volt a nagy különbség, hogy akkor ezt komolyan is gondolták. És akkor, igen, akkor még simán az volt, hogy úristen, sose fogja senki használni. Most meg, mennyire nevetséges, hogy ez egy ilyen, majdnem el is hisszük, hogy ez egy brandelt alkalmazásként valaki ezt megveszi. De továbbra sem hiszük, hogy ezt bárki is komolyan használná, szerintem.
Azért itt hoztam neked hozzá egy FireChat nevű alkalmazást, ami most már kijött Androidra, és nem csak iPhone-on van meg, ami arra jó, hogy lehet a környékeden levő emberekkel beszélgetni, csetelni.
Hát,
akikkel oda is tudnál menni.
Időnként én is szoktam a körülöttem levő emberekkel beszélni.
Ahelyett, hogy oda mennél hozzájuk?
Nem teljesen tudom hová tenni. Egyrészt egy nagyon jó dolog lesz, hogyha nagyon jól halló zombik idézik el a zombi apokalipszist, és ez miatt nem lehet subtulózni sem, mert akkor csendesen lehet gépelni, de amúgy, hogy ez mire jó, azt így nem.
De ez nem csak egy vicc.
Mármint a WhatsApp Applebee's?
Igen.
A WhatsApp Applebee's az egy nagyon komolyan és nagyon fapofával végig vitt vicc, amit fel tudsz telepíteni, és működik, mert hát miért nem működne, de ettől függetlenül ilyen a rendszer kritikájának, rendszeren éltelődő hacknek van ez számva.
Uh-huh. Hát azért arra gyanakszom, hogyha nem vagyunk egy Amerikában gyakran járó az amerikai néplelket, meg egyébként nem is a néplelket, hanem az ilyen, hát a boltokat, meg a kereskedelmi rendszert jól ismerő emberek, akkor nehezebben értjük meg, hogy mi ebben a vicc.
Mármint? Azért is,
hát az egészet, tehát hogy nem, ugye, aki nem látja át, hogy ez az Applebee's, ez egy milyen fajta étteremlánc, és hogy a WhatsApp-Bee's az a WhatsApp-nak az eladására próbál így rímelni, vagy utalni, illetve hát, hogy a WhatsApp-ot megvásárolta a Facebook.
Oké, megvan. Ez olyan, mintha csinálnánk Magyarországon egy főzelékfalós appot, amiben a főzelékfalóban levő emberekkel tudsz beszélgetni. Kicsit billeg nyilván, mert az annyira nem egy leülős hely, de legalább több helyen van.
Oha. És az lenne a neve, hogy F-Viv, mondjuk.
Igen, az a neve F-Viv, és csak meghívóval lehet csatlakozni ehhez. Aha, akkor beszélhetsz mindenhol, hogy hol igazán jó a rántott sajt.
Viszont akkor ezt ki lehetne bővíteni, és megcsinálni startupnak, hogy vannak olyan témák és olyan típusú kaják, ahol van értelme beszélni, hogy hol jó. És ugye csinálsz egy lokatív hentes csetet, és hol a legjobb ma a, nem is tudom, sült kolbász, akkor már is értéket adtál. Látom magam előtt az elevator pitch-et.
Hát én meg látom magam előtt azokat a lelkes vásárlókat, akik délben felkiáltanak. Ebédidő van, megnézem a hentes cset abban, hogy ma melyik kerületbe kell elutazzak, hogy a legjobb.
A hentes az azért jó, mert a spanyol domain végződés az a .es.
És akkor a webhent.es.
Igen.
Kifejezéssel tudjuk vagy majd behívni ezt az oldalt. Nagyon jó.
Anó internetes húsfutárt találtam egyszer.
Húsfutár?
Húsfutár, igen. Meg lehet rendelni a nem tudom én, 10 kiló csirkezúzet, ha éppen olyanod van.
Az nem egy jó név, mert a .ar az Argentina, és ők nem engednek közvetlenül a top level mögé regisztrálni domaint. Végigjártam már, pedig a költesigás.ar az egy annyira szép domain lenne.
Az tényleg szép, de miért nem engedik ezt regisztrálni? Azt nem értem.
Hát mert csak de nem tudok közvetlenül .ar végződésű domaint, hanem .com.ar-t lehetne.
De miért? Ők maguk sem tudnak.
Hát mint az Egyesült Királyságban se lehet a .uk elé regisztrálni közvetlenül, hanem .co.uk-t lehet. például.
És ott annak nem az az oka, hogy Amerika lenyúlta a pont UK-t?
Nem.
Nem, egyszerűen csak így döntött a... Nem.
És a hentes, az szabad. A
nagyon gyorsan menjünk tovább, mielőtt csinálunk itt stop.
21 dollárért lehetne.
Annál is inkább, mert most nosztalgia a szekció következik, ami
lehetne azt,
a hentesekből következik.
Ilyen gráfot kirajzolni, hogy melyik hentesekben voltál. Hogy melyik hentesek ismerik egymást.
És a pontokat kolbászok kötnék össze.
Én arra gondoltam, hogy a kerítést legyen kolbászból.
Látjátok, ti emberek, ti megérdemlitek, hogy olyan katasztrófa érjen titeket, mint most a magyarokat, bezárt az IVIV.
Virtuálisan is leülünk a lábaidhoz és mesélj.
Bejelentették, hogy be fog zárni az IVIV. Inkább így mondanám. Hát egyfelől azt is mondhatnám, hogy nincs mit mesélni. Másfelől meg azt is mondhatnám, hogy mégiscsak 13 éven át működött ez a szolgáltatás, és sokkal hamarabb lett népszerű, mint a Facebook, sokkal népszerűbb volt, mint amilyen a Facebook most, vagy mondjuk, hogy most a Facebook elérte ugyanazt a népszerűséget, amit az IVIV tudott egykor, és az egész lényegében abból a vágyból, vagy abból az ötletből indult, hogy mégiscsak jó lenne látni, hogy kikivel dugott már az ismerőségi körünkben, és ezt jó lenne valahogy ilyen 3D grafikában vizualizálni, mármint azt a gráfot, hogy kivel van összekötve, és ha bár ezt a funkciót bár mindig fontolgatták, soha nem merte bevezetni az IVIV. Mindig különböző okok miatt, de tényleg szerintem minden évben felmerült, hogy tényleg meg kéne csinálni azt, amit azt hiszem Crashlist néven bevezetett, nem is tudom, talán a Craigslist. Tehát voltak ilyen amerikai szolgáltatások, illetve a Facebookon is megjelent a Bang with Friends. Ezt nagyon régen feltalálták az IVIV alapítói, és nagyon sokat gondolkodtak rajta, de sose lett meg. És hát ehhez a 13 évhez, meg ez a 4,5 millió felhasználóhoz, akik magyarok voltak és használták az IVIV-et, nyilván rengeteg sok történet és sztori és vicc és érdekes pillanat kötődik. Tehát ezeket most nem biztos, hogy elő fogjuk tudni rángatni. Az talán érdekesebb, hogy hogyan búcsúzik az IVIV az élettől, meg a magyar közönségtől, mert szerintem nagyon elegánsra sikeredett a kivonulás előtt.
Mármint az, hogy le tudod menteni az adataidat?
Mármint az, hogy le tudod menteni az adataidat, tudsz egy snapshotot készíteni, egy pillanatfelvételt a profil oldaladról, illetve az adataidat is le tudod menteni az összes képeddel és kapcsolatoddal, és mindezt egy értelmes formában. Szóval, hogy dolgoztak rajta, ami azért egyébként, lássuk be, ilyen kisebb, vagy például magyar, de azt is mondhatnám, hogy európai alkalmazásoknál egyáltalán nem divat, hogy egy ilyen nagyon komoly búcsú funkciót, vagy egy ilyen lezáró funkciót fejlesztenek a csőd felé tartó vállalkozások. Ehhez képest az IVIV egy ilyen nagyon méltó és alaposan megcsinált funkció csokorral búcsúzik a földön.
De divat, nem divat, azért lássuk be, ez mégis csak így a minimum elvárható egy internetes szolgáltatás esetében.
Ettől még nem mindenki csinálta meg.
És az IVIV nem csak hogy megcsinálta, hanem szépen, jó dizájnnal, alaposan elmagyarázva, hogy is mondjam, csak élvezetes UX-el, mármint user experience-el csinálta meg, úgyhogy én nekem minden tiszteletem feléjük száll.
Sőt, hát igazából az IVIV-nek ez a búcsú funkciója, meg a búcsú kommunikációja az elmúlt években a legsikeresebb dolga. Nagyon, nagyon sokat bénáztak nagyon sok funkcióval. Ehhez
képest az IVIV kedvezményeket vegyük ki ebből a bénázási körből, mert azt én csináltam. És ezért még szerethetjük egy kicsit. Nem volt az olyan rossz.
Vagy nem mondunk róla semmit gyorsan.
Vagy nem mondunk róla semmit. Jó rendben, ezt is elfogadom. Inkább libbenjünk is tovább. És ha már ide belekeveredtünk a nosztalgiába, akkor itt előkerült egy másik ilyen nagyon-nagyon nagy időtávra visszatekintő történet, a hackme.telnet sztori. A Telnet az ugye egy internetszolgáltató volt, kicsi volt, és magán személyek úgymond rakták össze, fiatal emberek, például a SID, nicknévre hallgató Nemes Dani, mint az egyik alapító, és ő most a napokban megírta a hackme.telnet sztorit, ami annak idején egy felajánlás volt, hogyha valaki meg tudja törni a szerverüket, akkor 1 millió forintot kap, ami ilyen időtávban nézve egy igen jelentős summa volt, mint ez a sztoriból kiderült, nem is tudták volna kifizetni, ha esetleg valakinek sikerül, de viszonylag biztosra mentek a tekintetben, hogy sikerüljön.
És hát milyen rohadt jó trükköt alkalmaztak, már ezért megérte elolvasni ezt a sztorit. Kirakták a szervert, futott rajta egy-két dolog, igazából nem tudom, lehetetlen megtörni, de elkövették azt az aljasságot, hogy egy alfa procén futó Linux volt, tehát aki x86-os kódokkal próbált neki menni, az elég erősen lepattant róla, és ez elég volt akkor is ott arra, hogy a legtöbb ilyen script-kidi az ne tudjon átjutni az ő trükkükön.
Igen, és azért volt még néhány további apró trükk is, amit bevetettek, de ezek tényleg apróságok voltak, tehát mondjuk lebeszélték a szervert arról, hogy elárulja az érdeklődőknek, hogy ő egy milyen típusú szerver. Ezt ugye azért nem olyan nagyon nehéz elfedni, vagy meghamisítani. Szóval, hogy ilyeneket változtattak, de minden esetre elérték azt, hogy ne tudják őket megtörni, és hogy egy olyan legenda kerekedjen körülöttük, ami sok-sok éven át tartotta magát, egészen mostanáig nem tudták nagyon sokan, hogy vajon mi is történt a telnettel, hogy sikerült elérniük azt, hogy ne tudják megtörni. És egyébként nagyon jó városi legendák is keletkeztek el körül. Tehát volt olyan, hogy az komolyan tartotta magát az a feltételezés, hogy az egész rendszer egy CD-re volt írva, és onnan futott, és ezért nem lehetett megtörni, mert nem volt írható a lemez.
Szóval, persze hülyeség, de nagyon jól hangzik.
Persze hülyeség, de
remélem. Security by obscurity nyert.
Igen, lényegében ez történt. Ugye ez, amit a Gazs mond magyarul, ez a kevésbé elterjedt rendszerek biztonságosabbak, körülbelül valami ilyesmit jelent talán. És talán ezt szokták mondani az Apple rendszerekre is, nem igaz?
Hát szokták volt, de ezt szerintem ugye az elmúlt 2-3 évben már nem lehet elmondani.
Még mindig sokkal egyszerűbb beharvesztálni 10 millió Windows XP-t, mint egy maréknyi Mac-et azért.
De azt már nem lehet elmondani, hogy úristen, ez egy Macintosh, ilyet még életükben nem láttak a hackerek. Ilyen niche platformokat nem fognak ám megcélozni.
Niche platformok, még azért niche platform ez. Tehát egészen egyszerűen a nagyszámok törvénye.
A Windowshoz képest niche platform.
Nagyszámok törvénye most jelenleg azt mondja, hogy leginkább iPhone-ra éri meg bármit is törni.
Net Applications 2014 áprilisi számot nézek hirtelen. Windows XP 26%, OS X 7,6%.
Android, iOS?
Desktop.
Jó, desktop. Tehát, hogyha...
Nézd, honnan tudsz netbankos kódokat lopni, nem a mobilodról.
Azért volt... Jó.
Ó, az enyémről kettőt is lehetne, de nem ajánlom.
Kedves hallgatóink, Ferenc telefonjáról 2 banki adatot is el lehet lopni.
Igen, az enyém csak banki kódgenerátor fut, ellenben azóta kevesebbet netbankolok, mert annyira kurva szar használni.
Igen, és jelen pillanatban én tőlem is ugyan el lehet lopni ezeket az adatokat, de nem nagyon érdemes. Már úgy értem, hogy nem talál semmit a kedves betörő.
Vagy ha valaki betöri, akkor utaljon Feri neki kisebb összeget most.
Én itt tegyem már rá valami kis pénzt. Na, már megkapta a hozzáférést. Na, de még egy dolog előkerült így a múltból, ha már a Telnet sztorinál tartottunk ott, az erről folyó csacsogás a Facebookon feldobott egy régi-régi cikk sorozatot, ami NetHeads címen futott. Az én nevemhez kötődik, vagy az én, hát nem is tudom, már konkrétan nem is emlékszem, hogy ez hogy volt az én nevemhez kötve már, mint a weben, de azt hiszem, hogy egyszerűen az én weboldalamon jelent meg ez a cikk sorozat.
Otlapodon.
Weben jelent meg, az otlapomon, így van. És NetHeads volt a címe, és ez egy interjú sorozat volt olyan emberekkel, akik valamilyen módon szoros kapcsolatba kerültek az internettel. Ez ugye nem tűnik különösebben érdekesnek, de mivel amikor ez a cikk sorozat készült, akkor azt hiszem 1999-et írunk, tehát viszonylag nem volt annyira gyakori az, hogy emberek az internetet használják. No, és ez a cikk sorozat, aminek az egyik interjúja az Nemes Danival készült, aki ezt a Hack Me Telnetet csinálta. De így most előkerült, és ezért fogom én most elmesélni, hogy hogyan és miért is készült ez a cikk sorozat. Ez az akkori Talán legelterjedtebb az internetről szóló nyomtatott újság B3-as borítóján, tehát a hátsó oldal belső borítóján jelent meg, egész oldalas interjúként. De sajnos nem biztos, hogy eszembe fog jutni. Talán internet kalauznak hívták az újságot.
Volt egy ilyen, emlékszem egy ilyenre.
Igen.
És volt egy pillanat, amikor az akkor Matávnak nevezett Telekom kommunikációs emberei azon gondolkodtak, hogy milyen hirdetést jelentessenek meg az internet kalauzban, ami az embereket internet előfizetés vásárlására fogja buzdítani. És én minden rábeszélő készségemet latba vetve elértem azt, hogy ezeken az egész oldalas hirdetési felületeken ne reklámok jelenjenek meg, hanem interjúk, amik lényegében azt hivatottak elmondani, hogy mire is jó az internet, és hogy azok az emberek, akik már használják az internetet, azok mire használják. Így lett ez a cikksorozat, és így lett ebben a cikksorozatban kismama, aki a kislányával volt otthon, azóta egyébként, ami, hogy is mondjam, csak internetes, vagy IT közösségünknek a legismertebb fejvadásza lett belőle, vagy fejvadász, igen. Van benne, mármint a sorozatban, képzőművész, akinek van valamiféle viszonya az internethez. Azt hiszem talán bankár, hacker, grafikus. Úgyhogy egy jó kis sorozat volt, és iszonyú büszke vagyok rá, mert hogy ez volt az első content marketing, ami még printben ment itt Magyarországon, és ami azóta is bízom benne, hogy egy csomó betárcsázós internet előfizetést adott el nekünk, embereknek.
És ki volt a cekkerfej? Aki írja ezeket, te?
Én magam. Igen, a NetHeadnek volt ez a fordítása.
Cekkerfej?
Igen.
Az hogy fordítása?
Hát a háló és a cekker.
Ugye? Tudod, az, amiben nyáron cipeled haza a dinnyét.
Így van.
Három kattal arrébb vagyok az elte.hu/tildeidoru oldaladon, akkor...
Hű, tényleg az idoru. Na jó, ne menjünk bele ebbe tényleg. És egyébként
el is tűnt Ferenc ezzel a lendülettel.
Nem, itt vagyok.
És egyébként nem megszakadtál.
Belefogadtál.
Igen, megrémültem attól, hogy az idorút is előkerestük. Menjünk is inkább tovább, csukjuk be a nosztalgia szelencét.
Pedig dobhatnánk még egy Bélát.
Azt nem lehet visszazárni, azt te is tudod.
Vannak jó kis céges pegykáink, arról beszélni kell. Erre a YouTube most darál le egy menőszolgáltatást, ha minden igaz.
De le is fogja darálni. Ez a Twitch nevű játék közvetítő platform, ami, hát nem is tudom, annak nem, nincs valami köze a Sonyhoz, vagy ez nem a Sonyé, vagy ilyesmi?
Nem a Sonyé, ő mindkét piaci szereplőben ágyba bújt már. A PS4-en és az Xbox One-on is bent van a Twitch falon belül, és lehet szépen streamelni a kis játékaidat kifelé, megmutatván a haverjaidnak, hogy én ilyen menődölöm a zergeket.
Így van, és ezt most úgy tűnik, hogy megvásárolja a YouTube, mint egy 1 milliárd dollárért, és ez talán ennél több szót legalábbis az én fejemben nem érdekel, vagy nem érdemel.
Közben úgy bemondtuk múlt héten a Beats-es felvásárlást, hogy aztán azóta se lett bejelentve hivatalosan.
Jó, de ezek lassan mennek. Cupertino malmai jogászok.
Na jó, de ezekkel a mai fiatalokkal tudod, mint akik a Beats-nél dolgoznak.
Hol mai fiatalok? Azok tisztességben megőszült cápák.
Nem, velem korú idős emberek.
Nyilván, csak a cégnek az image, amit projektál, az nem az.
Azt talán nem. Igen.
És akkor van még egy félmondat magyarázkodás, hogy Twitch nem látom, hogy illeszthető be kultúrát módon a YouTube-ba. És a Google meg nem az a cég, ami meg szokta hagyni az általa megvásárolt dolgokat futni különbe.
De hát az szerintem nem is arról szól. Én inkább arra tippelnék, hogy a Twitch-nek a felhasználói bázisát azt egy az egyben átkapcsolni Google Plus accountokká, és megmondani mindenkinek, hogy a technológia az itt van. Mostantól YouTube, nem tudom, Game Channelnek hívják, mondjuk, és innentől tessék ezt használni, és majd ezt fogják használni, mert úgyse lesz más.
Hogy fog ennek örülni Microsoft? Biztos nem veszi fel a telefont, és hívja fel a Ustreamer Budapesten, hogy srácok, lenne egy kis probléma.
Igen, ez elképzelhető.
Twitch az... Nem akarok hülyeséget, de igen. A Twitch TV az, ami a Justin TV-ből lett. Emlékeztek még arra?
Jó, hogy ne? Mennyire menő volt.
egy fiatal ember kamerát szerelt a sapkájára, ugye? Ez így volt, és aztán hát,
a fiatal ember kamerájára szerelt egy sapkát, vagy fordítva, de az egészet azért, hogy promózza a szolgáltatását, hogy bárki streamelhesse az életét. Tehát abból pivotált egy ilyen váratlan sikerre, hogy néha a gamerek azt így nézik, uh-huh. ahogy mások játszanak.
Megint elhúztunk a nosztalgia irányába.
Nem csak...
Mocsárba kerültünk, érzem.
Én ezt szerintem még így a perspektíva kategóriába belefér az, hogy lássuk még, hogy honnan jött ez a cég, és mit akar, és hova megy, vagy valami.
Walter von der Vogel vagy, és így kezdte, aztán mégiscsak elsírtott mindent. Ellenben valaki beírt közben az adásnapról, vagy olyat, hogy a SoundCloud-ot meg akarja venni a Twitter.
Ja, igen, pletyi.
Igen, de azért ez is olyan, hogy a pletyinél egy kicsit talán már erősebb is. Állítólag folynak a tárgyalások, én is úgy tudom, hogy ebből bizony az lesz, hogy a Twitter meg
állítólag látták őket közösen egy kocsmában, és a Twitter nem tudta a kezeit oda nem illő helyekre rakta a SoundCloud-on. De eddig tart a plegyka.
Hát miért is ne? Hajrá, vegyék meg. Azt szerintem...
Az zenés flörtjük, az bedőlt.
Szerintetek a SoundCloud az bármilyen szinten is érdekes?
Igen.
Igen. Az úgynevezett mai fiatalok ott találják meg az úgynevezett mai zenészeknek a éppen feltöltött legfrissebb számát.
Na jó, de a úgynevezett mai fiataloknak hány százaléka az, aki nem a... Az MTV-ből tájékozódik.
Az MTV-ből.
Bocsánat, a Spotify-ról tájékozódik az új zenékről, és nem és hány százalék az, aki a SoundCloud-on talál meg névtelen bandákat.
Nem csak névteleneket, ott vannak a top producerek. Tehát, hogy a SoundCloud az ilyen szempontból nagyon jó kommunikációs médium, nem kell hozzá leforgatni egy akármilyen fish-fos klipet, nem kell Berkani TV-zned egy erkélyen, felrakod a számot, megkommentelik, stb.
Szóval mondjátok, hogy ez egy létező...
Aha, ezt használják, igen.
Tök jó dolog, csak lehet, hogy nem jött össze az üzleti modell.
Ami ugye nem is volt. Volt?
Van vegyél van neki ilyen, hogy... pénzért tárhelyet című.
Aha. Hát egy elég drága módja a tárhelyértékesítésének, hogyha...
Én tök sajnálnám, hogyha a SoundCloud nem tudna önállóan megélni. Az egy szegényebb világ. Tudjátok, mint van még egy pletyi,
megírom. Addig én elmondom azt mondatot, amit akartam, hogy nem hiszem, hogy jó helyen lenne a Twitternél. Mert hogy a Twitter ez megint egy begyűrös történet lenne maga alá, ha csak nem futtatja egymás mellett a két márkát, és akkor már két márkára nem tudja, hogy mit fog vele csinálni.
Melyik a másik?
A Twitter maga.
Twitter.
Ja.
Hát, de és ki jelen jó helyen? Tehát ha mondjuk a Yahoo-hoz kerülne, az megnyugtatna téged?
A Yahoo-nál inkább, ott jobban belefér. Még megkockáztok egy Spotify-t is talán, bár nem, mert az ahhoz nagyon kísérletezős az egész. De hogy valami olyan, aminek a úgy rosszul fog hangzani, hogy a DNS-ében benne van a zene, a Twitterében nagyon nincsen benne. Ezért is bukta az első saját maga által kitalált zenés próbálkozást.
Arra emlékszel, hogy azt hogy hívták?
A hashtag musicot?
Igen. Így volt valóban. Na, de van itt még egy pletyka, ami szintén ilyen...
Csak pletyi van. Metafilterről rúgnak ki modokat.
Hogy?
A modok az a moderátorokat?
Moderátorokat. A metafilter az egy ilyen nagyon érdekes oldal. Én nagyon szeretem egyrészt a stílusát, másrészt az embereket. Ez egy fórum gyakorlatilag. Egy akkora gigafórum, ahol így naponta... nem tudom hány ezer komment születik különböző témában, úgy néz ki, mintha 90-es évekből ragadt volna itt, és annak ellenére, hogy rengeteg felhasználója van, nagyon jó beszélgetések vannak. Tényleg színvonalas hozzászólások, rengeteg vélemény tud civilen ütközni, nem kis részben azért, mert nagyon jó moderátoraik vannak. Ez egy olyan oldal, ahol így eddig hirdetésekből tudtak megélni, és a hirdetésekből tudtak úgy megélni, hogy 8 moderátor dolgozik full time ezen az oldalon, plusz azt hiszem egy fejlesztő. És most a legújabb ilyen Google a kereső algoritmus változásának az áldozatai lettek nagyjából, ha jól értem. Ugyanis hirtelen egyik napról a másikra jelentős része a jövedelemnek, ami Google AdSense-ből jött, az így eltűnt.
Van bármilyen más fizetős cuccuk amúgy? Tehát, hogy lehet venni, nem tudom én, avatárt, akármi.
Jelenleg nincsen, de az van, hogy van egy fix $5, amit befizetsz ahhoz, hogy regisztrálni tudjál. De ez nem egy ilyen jövedelem forrás, hanem elsősorban az, hogy egyrészt az, hogy ne trollkodj bele, másrészt ne spammelj bele.
Aha. Ez tényleg egy olyan közösség, amiért tök kár lenne, mert a filtert fel lehet menni olvasgatni. Ez egy ilyen egészen újszerű dolog az interneten.
Hát ez a forcsára is igaz, nem?
Nem, nem.
Fel lehet menni olvasgatni.
Az a különbség,
hogy... Fel lehet menni olvasgatni, és jót olvasol.
Nem, ez tényleg 1999 óta a web legjava. És nagyon gyakran, hogyha értelmes tartalmat látsz valahol, akkor azt itt találták, vagy itt találtuk.
Akkor reméljük, hogy még idejében megveszi őket a, kit mondjak, a New York Times.
Hát, ne, hogy kitalálunk egy jelentkezetési díjat.
Ez tényleg,
ez úristen, úristen.
Na.
Hát most jut eszembe így, hogy elhangzott ez a kifejezés,
hogy New York Times.
Igen, hogy nem beszéltünk arról, hogy kirúgták a New York Times főszerkesztőt.
Nem, mert mi alapvetően egy kütyüs podcast vagyunk, és
na, nagyon látom. De azért az annyiban mégiscsak ide a cégplegykás rovatunkba tartozhatna, hogy azért úgy tűnik, azért rúgták ki őt, mert hogy készített egy jelentést, vagy készült egy jelentés, ami arról szólt, hogy a digitális életben való jelenléte a New York Times-nek az még mindig nagyon-nagyon gyenge, és nagyon-nagyon nem jól működik, nem jól kezelik a digitális világban való jelenlétüket, és ettől egy csomó olvasót vesztenek, illetve bevételt vesztenek el. Ennyiből talán mégiscsak érdekes lehet, és az már tényleg csak a bulvár része, hogy a New York Times első női főszerkesztőjét veszítette el, akit a posztján a New York Times első afroamerikai főszerkesztője váltja.
És most, hogy a pletykák szerint fúrta őt azért elég erősen, mert be akart hozni egy digitális szerkesztőt, ha minden igaz, akkor maga alá és az afroamerikai mostani főszerkesztő felé, és ez nem jól vette ki magát.
És most, hogy elárultuk magunkat, hogy mind a hárman internetes média szervezeteknél dolgozunk.
Vagy fogunk, igen, ezek, így van.
Akarunk még beszélni arról, hogy egy másik internetes média szervezetnél dolgozó ember újra Kickstarteren kapott pénzt arra, hogy újra indítsa azt a szolgáltatását, amit egyszer sikeresen eladott már a Yahoo-nak.
Már ki is húztam.
Már meg is beszéltük.
Igen, és hogy mi volt az, amiről most nem fogunk beszélni, azt mondjuk, hogy mondjuk el az upcoming.org, ami tényleg, igen, ami most újra fog indulni. Ez egy sikeres valami volt, egy közösségi eseménynaptár, amit eladtak a Yahoo-nak, a Yahoo azt tönkretette, majd amikor már le is kapcsolta, akkor a domaint vissza kínálták az eredeti alapítónak, aki kapva kapott az alkalom, visszavásárolta, és egy Kickstarter projektet indított az újraindításra, amit természetesen fényes sikerrel.
Ez is egy narratíva.
Megy.
Persze benne van az is, hogy Andy Bajó az rendkívül népszerű az úgynevezett interneten. Mert egyrészt amúgy egy lenyűgöző okos ember, aki tud beszélni, másrészt meg nem tudom, azt hiszem csak ezért.
Igen, igen, csak hogy ne szopjuk be kritikátlanul ezt a diadalívet. Fú, mit tudok képzavar lett.
Igen, igen, én is beszopnék diadalívet.
Kritikátlanul.
A legdurvább pornó filmekben is egy nagyon komoly jelenet lenne ez. Úgyhogy jó, rendben, ne beszéljünk a média hullámairól, vagy hullámveréséről, és apálydagájáról, inkább arról, amit egész biztos vagyok, hogy szintén kastalált, a nagyképernyős tévék.
Nem!
Nem ez én voltam.
Úristen! Nem, félreértettem a világ rezdüléseit, és nem ezeket a robotokat kerestem.
És arról van szó, hogy egyébként szembe jött egy véleménycikk Douglas Kaplannek, a ismert regényírónak egy cikke a Financial Times-ban, ahol csak arról ír, hogy igazából nehéz berakni a modern életbe egy nagyképernyős tévét, úgyhogy ez abban a térben ne nézzen ki egy nagy fekete négyszögnek, amikor nincsen, vagy nagy fekete téglalapnak, amikor nincsen bekapcsolva. Ezt nagyon szép, csinos, cirádás amerikai mondatokban ecseteli egyébként, ami miatt nagyon vicces elolvasni a cikket. De alapvetően elgondolkodtam ezen az egésznek a magjában álló állításon, hogy hát, hogy tényleg ezek nem egy fantáziátusan kinéző dolgok. A szép tévé az úgy nem nagyon létezik.
Hát mindaddig, amíg be nem kapcsoljuk, és nekem erre eszembe is jut az az egészen triviális megoldás, hogy hát, hogyha mindig menne a tévé, és mindig lenne valami a képernyőn, akkor ez az egész probléma felvetés elkaszálná a saját lábait.
Viszont akkor egy olyan lakásod van, ahol mindig megy a tévé.
De nem feltétlenül, mert lehet, hogy azon a, ugye mindig megy egy kijelző, vagy egy monitor, amin valamiféle mozgó kép van, de nem feltétlenül a Jó reggel Budapest, vagy micsoda, tehát nem egy tévéműsor, hanem lehet az egy mandala, ami apránként változik, vagy egy akvárium, vagy egy kandalló, vagy...
De az vonza a tekintetet.
Ezt én olvastam még gimnáziumban ezt a könyvet, ezt úgy hívják, hogy 84.
Ismeritek azt az érzést, amikor beültök egy olyan kocsmába, ahol a biztos közönség megtartása véget kiraknak úgynevezett meccsnézős tévéket, és időnként azon kapod magadat beszélgetés közben, hogy a szemed sarkába vibrál a tévé, és te látod, hogy a Manchester United gólt rúg.
Persze, ismerjük.
Ennél biztosan mondom, kevés van.
Igen, de erre mondom azt, hogy nyilván lehet olyan mozgóképeket is csinálni, amik lényegében álló képek csak néha megmozdulnak, vagy egy kicsit változnak, vagy időben olyan lassan változnak, hogy az szemmel akár nem is követhető.
Te gifeket akarsz vetíteni a tévén?
Hát egyébként...
Cinemagramokat.
A leginkább.
Egyébként a stop hippinek érezzem magamat.
Hogy fotográfiai kiállítás fusson az egyik falamon, és mondjuk adott esetben ez a fotók olyan fajta képek legyenek, amik kis részleteikben adott esetben meg is mozdulnak, az szerintem az tök jó lenne.
Erről jut eszembe. Most szolgált ki téged ma a Metropolitan Múzeum egy csodálatos dologgal, be is dobom az adásnaplóba. Letölthetővé tettek nagy felbontásba majdnem 400 ezer szép nagyban beszkennelt klasszikus festményt, 10 megapixeltől felfelé méretekben. És olyan, mint a Google Art Project, csak le is lehet szedni, nem egy böngészőben scrollozgatsz bele, hogy láss az ecsetvonásokat.
És ez azt jelenti, hogy ki is nyomtathatom? Tehát, hogyha elmegyek a digitális nyomdába itt a szomszéd
Igen.
utcában, akkor birtokolhatok volna egy reprodukciót?
Igen, nagyjából azt számoltuk ki, hogy fotóban 30x40-re jön ki, poszternyomtatásnál olyan 100x70-re mondják azt, hogy ez a 10 megapixeles felbontás az elég.
Tehát akkor tudsz olyat csinálni, hogy ezt kinyomtatod, és elmész a múzeumba, és így kicseréled.
Azt nem, de a nappal itt végében gigant poszterbe be lehet rakni Leonardót.
Hát semmiképp nem gigant poszter, mert a 100x70 az azért egy elég kicsinke.
Akkor tapétázol vele.
Tehát inkább igen. Inkább.
Csak Vitruvius vázlat az egyik fal.
De az engem nagy boldogsággal töltene el, engem, aki nagy barátja vagyok a reprodukcióknak, és iszonyú nagy élmény szokott lenni nekem mindig, amikor megjelenik úgy 3-4 évente egy reprodukált festmény nálunk a falon.
Akkor tényleg neked csinálták, nem
ezt
csak
tényleg nekem mondtam. Csinálták.
Nagyon menő egyébként. Tényleg az, hogy egy múzeum túllép azon, hogy itt van 300-400 pixelben, ha ennél nagyobban szeretnéd, akkor ajánlunk egy nagyon jó útvonaltervezőt.
Hát, hogy túllép azon, hogy ő neki ez egy üzlete, hogy eladhatja a reprodukciót viszonylag nagy pénzért az ő alaksori keretező műhelyében, hogy azt mondja, hogy oké, ezt inkább hagyom, koncentrálok a core business-re, és inkább rajongókat szerzek a múzeumnak egy ilyen lépéssel, és azt várom, hogy ez majd megtérül belépőjegyekben. Ez egy bátor és olyan, hogy is mondjam, csak fogyasztóbarát megközelítés.
Nézem is közben, hogy mekkorában. Ó, pont Dürert nem lehet letölteni éppen. Na mindegy, remek
dolgok. De rá lehet közelítést éppen. Ott van letöltés gomba Dürernél.
Akkor rosszat néztem.
Itt van. Megnyomom a letöltés gombot, mire mérje ez ki?
Addig is, amíg télőben töltötök le.
És? Várjál, 2884-szer, 3828 pixel.
Hányszor mennyi, bocsánat?
Ilyen 2800, 3000 valamennyi.
Aha, az mondjuk nem lesz 100x70, csak fele akkora. Egy konyhában még az is elfér.
Házi áldás mellé.
Ellenben a következő linket egészen biztos, hogy Feri hozta. Söreim vannak rá.
A szótanulást?
A szótanulás lockscreennel.
Ja, ez nekem nagyon tetszik, de igazándiból nem vagyok meggyőződve róla, hogy működik is. Az ötlet abból a egyszerű statisztikai tényből indult ki, hogy egy átlagos okostelefon felhasználó az napjában 150-szer oldja fel a képernyőzárat a telefonján, és azért valaki csinált egy olyan szógyakorló, szó memorizáló alkalmazást, ami egyébként most még csak angol szavak megtanulására alkalmas. Feltűnik egy körben egy szó, és amikor elkezded húzni, ahogy általában az elhúzással operálsz az okostelefonodon, akkor feltűnik a képernyőn két másik kör, az egyikben egyfajta jelentés, a másiknak annak a ellenkezője jelentés olvasható. Tehát a szó két lehetséges feloldása szerepel, és hogyha a jóra húzod rá, akkor zöld lesz és feloldódott képernyőzárat, ha pedig a rosszra húzod rá, akkor piros lesz, és akkor visszapattansz, majd utána feloldódik a zár egyébként, hogy azért telefonálni tudjál, hogy ne legyél ideges nagyon az alkalmazástól, de akkor megjegyzi ezt, hogy ezt most nem tudtad, és majd ezt a kérdést újra fel fogja tenni neked.
Azt egyrészt holnap megírom az újságba, másrészt viszont ez biztos, hogy halálosan idegesítő lesz.
Ez nagyon idegesítő lesz.
Én is azt gondolom, hogy ez egy kicsit idegesítő lehet, de viszont, hogyha tudod, hogy te közben ezzel napi 30 szót memorizálsz abból a nyelvből, amit egyébként meg akarsz tanulni, akkor lehet, hogy bevállalod ezt a
ez nagyon tévésok nekem.
Egyszer raktam fel egy olyan ébresztő órát, amit arra találtak ki, aztán ébresztő óra volt, hogy ne lehessen könnyen kilőni reggelente.
És ez a kloki.
Matematika felhányokat adott fel az okostelefon.
Olyan is volt, igen.
A kloki az menőben, az tényleg rámászik, azért a telefont azt nagyon át tudom aludni, hogyha arról van szó. És hogy volt osztás, meg százalékszámolás, meg szorzás, tehát viszonylag bonyolultak, meg összeadás. Az lett a vége, hogy alapszintű matematikai műveleteket szinte teljesen profin tudok álmomban végezni. A célt igazából elértük, nem teljesen új, a beteg meghalt, de ez a fajta tanulás amúgy megy.
Na hát, és akkor ez szavak memorizálásánál lehet, hogy hasznos is. Minden esetre...
Tehát álmodból is ébresztőre tudod mondani azt olaszul, hogy slide to unlock.
Hát így lenne, hogyha amiről beszélünk, az egy ébresztő óra app lenne, de ez nem egy ébresztő óra app, hanem egy lock screen handler. Én minden esetre bírom.
Majd mesélj a jövő héten, hogy bírtad.
Azt nem állítom, hogy feltelepítettem el a telefonomra, hiszen nem akarok angol szavakat tanulni, de hogyha mondjuk egy ilyen német-magyar verzió előbukkanna, vagy esetleg a hipster latin kifejezések és magyar feloldásuk, mondjuk egy ilyen, akkor azért lehet, hogy eljátszogatnék vele egy hetet.
Hipster latin kifejezések? Hogy igen. Mondják a fixit latinul?
Valószínűleg pont így amúgy. Már úgy többes szám lenne.
Na, mi lépjünk tovább itt a csodálatos appok világában.
Én azt javaslom, hogy bár megbeszéltük, hogy a paperről és a pencilről, mint kettő alapvető technológiáról csak beszélnünk kéne, de annyira kicsúsztunk az időből, hogy...
Javaslom, hogy azokon a podcaston beszéljünk.
Hogy mondod?
Beállítanak a sarokba.
Vagy írjuk meg a magazinba.
Jó, rendben, akkor ezt ugorjuk át, meg ezt is, meg ezt is, meg a többi dolgot is. Azért egy dolgot még appok közül említsünk meg.
A bukszát, ugye?
Én inkább a UPC TV apps-re gondoltam, de megemlíthetjük a bukszát is. Csak a buksza az hosszú. Beszéljünk róla. Egy
hát kinek a bukszája hosszú?
Hát mindenkinek a bukszája hosszú lesz, aki hajlandó lesz ezt használni, ezt az applikációt, ezt a mobil fizetésre kialakított megoldást, ami mondjuk szemben a mobiltárca egyesületnek a megoldásával, ami a világ legbonyolultabb fizetési metódusának hangzik, amennyiben kell hozzá NFC-s okostelefon, meg bankkártya, meg valami ellenőrző kód, meg szóval, hogy nagyon-nagyon zűrös az egész. Itt lényegében egy darab telefonszám kell ahhoz, hogy fizetni tudjál, illetve nem is csak, hogy fizetni tudjál, hanem hogy egy haverodnak át tudjad küldeni azt az összeget, amit át akarsz neki küldeni.
Viszont cserébe fel kell töltened előtte a kis accountodat.
Nem egészen ez a helyzet, mert nem, én ha jól értettem, akkor nem feltöltened kell, hanem összelinkelned a bank számláddal.
Ja, összelinkelni akkor jó, akkor az úgy működik, mint a PayPal, az tök menő.
Az összelinkelős része igen úgy működik, mint a PayPal, legalábbis én úgy értettem, de... Kicsit izgulok, hogy esetleg mégsem, de a lényeg az, hogy az azonosítód az a telefonszámod, a háttérben a banktechnológia az átutalás, tehát hogy banki utalással közlekednek a pénzek, amiért a bank gondolom valamiféle díjat fel is számol, viszont egészen kis összegekre is működik. Az a korlátozás, hogy egyszer legfeljebb 20 000 forint lehet a buksza egyenlegeden, tehát hogyha annál több kerül rá, amit egyébként úgy érhetsz el, hogy mit tudom, egy haverod fizet neked, mondjuk a póker, az esti póker nyerességét, tehát ha az 20 000 forintnál több, akkor a 20 000 forint feletti részt ezt automatikusan elutalja a linkelt bankszámlára az eszköz, és nem kell hozzá lényegében semmi más, mint egy QR kód az elfogadói oldalon, amit az abba épített QR kód olvasó beolvas, így kötődnek össze a vevő és eladó, vagy a fogadófél és a fizetőfél. Én azt mondom, mindenképpen megér egy rátekintést, meg esetleg egy próbát is, hát ha ez lehet a magyar Dwolla, vagy a magyar Square.
Igen, ez érdekes, annál is inkább, mert hogy ez az egész magyar online fizetés, ez egy nagyon, nagyon sírnivaló, kihalt, kietlen, barátságtalan terület.
Ez egy kicsi idejét múlt értékelés, nem ennyire rossz a helyzet ma már, még így is igaz, hogy nem szeretik a magyarok a kártyájukat használni az interneten, és inkább bármilyen más módokat választanak, de azért a számok azt mutatják, hogy mondjuk minden második magyar internetező az olykor szokott a bankkártyájával fizetni a neten.
Viszont gyakorta szoktam például pizzát vásárolni a kártyámmal, és mindig azt érzem, hogy rossz felhasználó élmény. Mondjuk egy PayPal-hez képest, ahol megadok két cuccot, és a többit azt lesakkozza a háttérben. Addig mondjuk egy OTP-s, nagyon dizájnos fizetés az bankkártyás fizetés, be kell írni egy csomó mindent, olyan dolgokat is, amik minek, ez a melyik banknál van a számlám, melyik banknál van a számlám például.
Uh-huh. És hogyha valaki már életében programozott OTP kártya elfogadást, és én legalábbis a projektben, amit csináltam, volt ilyen, azt tudhatja, hogy ezeknek a beírt adatoknak a kétharmadát nem is vizsgálja a rendszer. Tehát például az, hogy milyen név van a kártyára írva, vagy milyen a lejárati dátum, ezeket ugyan be kell írnod, de az OTP rendszere nem vizsgálja meg ezeket az adatokat.
Nem az van, hogy nem kell beírnod, de hogyha beírod, akkor kevesebb tranzakciós díjat kell fizetned?
Én szerintem nem ez van, ez egyáltalán nincsen. Az, hogy be kell írnod, ezt nyilván az OTP rendszere eltárolja a tranzakció mellé, tehát hogyha a tranzakcióban vitás helyzetbe keveredik, akkor fel lehet használni ezeket az adatokat is arra, hogy azonosítsák, vagy hogy validálják az
lehet, akkor ezt kell csinálnom, hogy akkor mindig ilyen hülyeségeket írok be, majd miután megjön a pizza, akkor vitatom ezt a tranzakciót.
Igazándiból ezt megteheted.
Egyébként, ha esetleg hallgat minket OTP-s döntéshozó, akkor itt szeretném elmondani, hogy szívből gyűlölek titeket. Nem annyira, mint az elműt, de azért másképp nem ott vagytok.
Hello, OTP!
Tehát jó, működik egyébként, hogy magyarok használnak bankjegyet az interneten, de még nagyon mucsai az egész. Már dizájnja van, de még szar használni. Azért fordítva jobb lenne.
És az a legszebb, hogy a legtöbb mezőre rá van téve, hogy az autocomplete funkciók ne mentsék el a tartalmat, kivéve a, hogy hívják, a CVV kódot, azt, ami a kártya hátoldalán van három jegyű szám.
Én CVC-nek vagy CVV-nek hívják, attól függ, hogy melyik.
Hát a magánhangzók és más elhangzókat tartalmazó hangsor, jó, ez most oké, tehát C meg V betűket.
Beleragadtál ebbe.
Lényeg, hogy ez egy
három jegyű pinkódszerűség.
Ez az egyetlen mező, amit megjegyez a rendszer. Amit megjegyez a böngésző, az összes többit azt nem engedi megjegyeztetni.
Ehhez képest az OTP rendszer nem is olyan rossz.
Hát ennek ez az OTP rendszere.
Ezt mondom, hogy ehhez képest még ennél fájdalmasabb bénaságokba is ütközhetünk más bankoknak a online bankrendszerében.
PayU-t szoktam még használni, akik van fizetési szolgáltató, ott legalább azt nem kérdezik meg, hogy melyik banknál van a számlám, egy mezővel kevesebb.
Igen, a PayU az egy payment gateway, aminek az a hátránya, nem a te szempontodból, hanem az elfogadó szempontjából, tehát aki meg akarja úszni azt, hogy egy saját ilyen elfogadási rendszert fejleszen, hogy a PayU irgalmatlanul drága.
Viszont valamiért csak megértem mondjuk a netpincérnek szerződni velük a sok elfogadott fizetés között.
Mert hogy mindenkivel szerződött, és abban reménykedett, hogy ez így bővíti a portfólióját, bővíti a elfogadott fizetési megoldások körét, és ez jól néz ki. Ugyanakkor remélhetőleg senki soha nem fog PayU-val fizetni, mert még mondjuk egy kártya elfogadás az 2-2,5%-ba kerül a kereskedőnek, addig a PayU azt hiszem 6-8% körül, ami, hát gondoljátok meg egy pizzavásárlásnál még csak-csak elmegy, de egy számítógép online vásárlásánál a 6-8% az több, mint a nyeresége a kereskedőnek.
Úgyhogy... hát amikor asztali számítógépet vettem, hogy is volt tavaly nyár végén, akkor megmutatták, hogy hol van a legközelebbi automata, onnan ki tudok venni pénzt.
Így van. Nem véletlen. Az a 2% elviszi az árésnek a nagy részét, hogyha elfogadják a kártyádat. Viszont úgyhogy ezért is nagyon izgalmas a buksza. Én ezért drukkolok minden olyan fizetési megoldásnak, ami olcsóbb, mint a jelenlegi megoldások. A kereskedőknek is, meg a felhasználóknak is egy nagy lökést adhat az, hogyha egy valódi olcsó fizetési megoldás jelenik meg az online világban.
Hajrá bizony! UPC.
Hát, az egy ilyen fura dolog, nem is tudjuk, hogy pontosan micsoda, de kb. Azt lehet mondani, hogy a UPC TV előfizetői, akiknek set-top box van a TV alatt, ez nagyjából azért most már szerintem a túlnyomó többségét jelenti az UPC előfizetőknek, azok hát olyan úgynevezett appokat kapnak a TV-jükre, pontosabban a set-top boxukra, ugye azok is, akiknek buta TV-je van, vagy akiknek akár egy katócsugárcsöves
hát, HD-képes beltéri egység.
De a beltéri egység, mind HD-képes, azt rá lehet dugni egy teljesen nem HD
televízió. Ez az a pont, ahol megjegyzem, hogy bocsánat, nekem nincsen tévém.
Hát ez az a pont, akkor ez téged nem érint, de mondjuk ez téged semmilyen értelemben nem érint. Ez a tömeg felhasználók számára készült, hiszen olyan Smart TV képességekkel ruházza fel a nem Smart TV-det, ami egyébként akár érdekes is lehet. Az a megoldás, hogy ebben az esetben a set-top box egy nagyon vékony kliensként működik, lényegében csak egy ilyen renderelő helyként működik, a szerveren hajtódnak végre az a műveletek, és aztán visszakapjuk az eredményt, és ilyen Google alkalmazások vannak közte, de van Origo hírek is rajta. Tehát, hogy egy ilyen lényegében klassz, ja, és bocsánat, YouTube, nagyon fontos, YouTube is van, tehát lehet majd elvileg UPC set-top boxokon interaktív módon YouTube-ot használni. Ez azért én azt gondolom, hogy nem is az, hogy menő, mert hát nem menő, aztán tényleg semmi nincsen benne, de hogy egy ilyen nagyon nagy előrelépés a magyar interaktív tévézés
számára. Előre mutató, igen. Legközelebb otthon járok Miskolcon, kipróbálom, azt hiszem, hogy UPC van anyáméknál. És ez akár még jó is lehet tényleg.
Hát bajt nem csinál, nyilván nagyon nehéz YouTube-ot úgy használni, hogy egyrészt a keresőszót azt négy irányú nyílbillentyűvel kell beírni egy ABC sorrendben elhelyezett betűmátrixból, kiválogatva egyenként a betűket.
De van 9 darab számbillentyűd, mint ahogy régen SMS-t írtunk.
Az esetleg lehetőség van, igen, de én nekem az a tapasztalatom, hogy ezek a set-top boxok nem ezt az irányt használják, hanem a nyilakkal vándorolja el a K betűig, aztán a T betűig, és így tovább.
Ami engem inkább ijeszt egyébként egy kicsit, és ez meg nem a UPC-nek a sara, hanem a technológiái, hogy úgy, hogy a TV-nek van egy saját beállító felülete, okos funkciókkal, stb. A set-top boxnak van egy tök másik felülete, másik távirányítóval, ez még azért konfúz.
Ezt kénytelen vagyok elismerni.
Melyik irányítót vettem fel, és mit kapcsoltam, és azon mi van, az mindig egy rejtély.
Igen, igen. A mi háztartásunkban egy olyan rendszer alakult ki valahogy így az évek során, hogy igazándiból azt hiszem 5 távirányítóval vezényelhető, és ezért került a rendszerbe egy Logitech multifunkcionális programozható távirányító, ami ezt az 5 eszközt egy készülékben egyesítette, és ezzel úgy, ahogy lehetett vezérelni a rendszert, és aztán ez a multitávirányító elpusztult, és bonyolultá vált a használat olyannyira, hogy mi persze még tudjuk használni, de az édesanyám, aki elmúlt 70 éves, na ő konkrétan felemelt kézzel várja azt, hogy valaki kisegítse, hogyha olykor vigyáz az unokákra, és hát egyébként itt jött el a pillanat, hogy a 7 éves lányaim egyike az ilyenkor pattan, és egy ilyen tényleg csodálatos táncot lejtve egyszerre 4 távirányítóval bekapcsolja a nagyanyámnak, vagy a nagyanyjának a tévét, majd elmegy aludni.
És akkor megtettünk egy kört a drónok által legyilkolt emberektől az emberek által kiszolgált technológiáig.
Így, ahogy mondod, és ez egy olyan méltó kerete ennek a beszélgetésnek, hogy az utolsó rovatot, amiben úgyis csupán tök hülyeség van, házi kohó, meg fába burkolt laptop, meg ilyenek, meg Wolverine karom kézzel
készít. Ez a kettő nem működik együtt, sőt, ez a három ez nem működik igazán jól.
Igen, igen, úgyhogy ezt hagyhatjuk is a fenébe. Én inkább elbúcsúznék azzal, hogy a ember által kiszolgált technológia még mindig egyel viccesebb, mint a technológia által kiszolgált ember.
A technológiában mindig csalódni fogsz.
Az emberben is.
Igen, sőt még.
Legalábbis Gaste biztos.
Szervusztok, kedves hallgatók, annyit tudok mondani, az utolsó három szinte tökéletes link, amit én hordtam össze, benne lesz az adásnaplóban, Isten engem úgy segéljen.
Úgy, akkor beszélünk róla legközelebb, most viszont rekesztünk.
Szervusztok. Hello.
Sziasztok.